Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt ezen a mai alkalmon. Ahogy Krisztián már mondta engem, Melik Mihálynak hívnak. Sokan ismernek is talán már itt Mandabokorban is, régebbről is, vagy talán az elmúlt néhány hónapból, amikor Krisztiánt helyettesítettem már itt Mandabokorban. Nyíregyházán élünk most lassan másfél éve megint a családommal, feleségemmel, Edittel és három gyermekemmel. És én arról szeretnék ma beszélni, ez azt hittem, hogy olyan könnyű, de sokkal nehezebb szolgálat, mint amikor egy igehirdetésre készülünk. Arról szeretnék beszélni, hogy az Úr hogyan érintette meg az én életemet, hogyan változtatott meg, hogyan próbál folyamatosan változtatni, hogy egyre inkább hasonlóvá tudjak lenni hozzá. És amikor erre a mai alkalomra, hogy Krisztián felkért, készültem, egy történet jutott eszembe a Szentírásból, a Lukács írása szerinti evangélium 15. fejezetéből. András is beszélt már a héten róla, az elveszett bárány, az elveszett drachma és az elveszett fiúnak a történetéről. Én az elveszett báránynak a történetét hoztam, és bár igaz, hogy András már idézett az igehelyből, pontosan szeretném röviden felolvasni. Vámszedők és bűnösök mind igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták: ez bűnösöket hív magához, és velük együtt eszik. Erre ezt a példázatot mondta nekik: melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszít, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, örömmel felveszi a vállára, és amikor hazaér, összehívja a barátait és szomszédait, és így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhamat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Régebben azt hittem, hogy nem sok mindent jelentett az, hogy evangélikus családban nőttem fel, és tényleg 17 éves koromig valójában sokszor úgy beszéltem erről, hogy nem is sok mindent jelentett a családomban az, hogy evangélikusok vagyunk. Néha nagyszüleimet láttam, vagy illetve csak hallottam arról, hogy az evangélikus templomba mennek, meg a nagymamámnak a rokonságát, akik megtért hívő emberek voltak, az Ávodné család, az Ávodné Marika néni, aki már előre ment az Úrnál van, és az ő lánya Évike, akik rendszeresen jártak biatorbágyi alkalmakra. Hogy ezt a történetet miért olvastam fel, hogy Isten hogyan munkálkodott egy evangélikus család életében. Egy gyermekkoromban nagyon sok időt töltöttünk a Virág utcán nagymamáméknál, nagyapáméknál, egy gyönyörű nádfedeles parasztházban, és nagyon szerettem ott lenni, és emlékszem az első benyomás, az első erőteljes impulzus Isten részéről ott ért engem gyerekkoromban, hiszen nagymamám esténként, amikor lefeküdtünk, akkor a hugommal együtt mindig kérte, hogy imádkozzunk, és megtanított bennünket az Én Istenem, Jó Istenem becsukódik már a szememre, és megtanított bennünket a Jézus Krisztustól tanult imádságra, és emlékszem gyermekkoromban, hogy volt egy evangéliumi ének, amelyet nagyon sokszor szeretett nekünk énekelni, és az ének így kezdődött, hogy 100 juhocska mindegyütt legel, egy közülük vajon hova lett, egy közülük vajon hova lett, a jó úttól nagyon messze ment, és az éneket, hogy énekelte gyermekkoromban, olyan 7-8 éves lehettem, emlékszem, hogy mindig sírtam ezen az éneken, tehát mindig elsírtam magamat. Az általános iskolai tanulmányaimat befejezve egészségügyi középiskolába mentem, és a kamaszkorral együtt ugye járt az, hogy próbáltam valahol a helyemet keresni ebben a világban. úgy gondoltam, hogy van egy nagyon jó társaság, akik jó barátaim lettek, legalábbis akkor azt gondoltam, hogy jó barátaim. Együtt játszottunk egy zenekarba, egy Beat zenekarba, nagyon szerettük a Beatles együttest, meg a Szörényi Leventéket, az Illést, állandóan ezeket hallgattuk, trapézszárú nadrágba jártunk, kockásinkbe, koncerteken léptünk fel ezzel a zenekarral, és hát ezzel a zenekari együttléttel járt a mi életünkbe az, hogy azért mi rendszeresen italoztunk, és emlékszem, hogy egyszer a barátaim mentettek csak meg attól, hogy ne a mentőszolgálat vigyen el alkoholmérgezés miatt, annyira kiütöttem magamat, 16 éves voltam akkor, és hát az egészségügyi középiskolába, hova jártam, a keresésemhez, hogy a bennem lévő vágyakozást, űrt, ami valójában ott volt, hogy kitöltsem, mindig voltak meg mellettem fiatal lányok. Ahogy András tegnap beszélt róla, én is hasonló szenvedéllyel, őrültséggel kerestem állandóan a lányoknak a társaságát, sokszor nem is kerestem, inkább ők keresték az én társaságomat, és mindig volt mellettem valaki, akinek hazudhattam, akit becsaphattam, akinek az érzelmeivel könnyen játszhattam, mert tudtam, hogy úgyis lesz egy következő majd, aki az életemben ott lesz. És a családban, amit sokszor láttam édesapámtól, az egyedüli értékrend volt, hogy keményen és szívósan kell dolgozni ebbe a földi életbe. És 16 éves koromban mellé szegődtem, hétvégére mindig fusizott, kútfúrással foglalkozott, és akkor elmentem mellé kútfúróként dolgozni, és itt-ott fúrtuk a kutat, és nekem nagyon tetszett fiatal koromban ez, hiszen egy-egy hétvége alatt akár 2-3 ezer forintot is megkerestem a 80-as éveknek a második felébe, tehát 87-88 tájékán, ahol emlékszem egyszer édesapámnak a fizetési jegyzékét látva 7000 pár száz forintot keresett, tehát az számomra, meg szerintem sokak számára nagyon nagy pénz volt akkor, de ugyanígy ilyen nagy stílűen is élt az ember, tehát ami befolyt, az általában ki is folyt, tehát eltorbézoltuk, eltékozolta az ember ezt az összeget, és hát amellett, hogy a családban megkaptam ezt az értékrendet, hogy szorgalmasan dolgozzak, keményen, szívósan majd, amellett, hogy voltak mellettem folyamatosan fiatal lányok, és amellett, hogy volt egy felfutónak ígérkező zenekar, amiben zenéltem, azt éreztem, hogy az én életem egy nagy nulla, egy semmi. És a tanulmányi eredményeim is ezt nagyon jól tükrözték, mert egy olyan közepes tanulmányi eredménnyel, ilyen nagy amplitúdóba, kiterjengésben mozogtam, ha volt kedvem, akkor jó eredmények születtek, ha nem, akkor nagyon botrányos eredmények, és nagyon ki volt akadva miatt a család. Náluk már jobban csak én voltam kiakadva az üres és értéktelen életem miatt, és 17 évesen, azon a nyáron, 1989 nyarán eljutottam egészen addig az életemben, szomorúan emlékszem ma is vissza erre a pillanatra, hogy úgy láttam, hogy nincsen más menekülési útvonal, mint hogy öngyilkosságot követek el. És szerettem volna begyógyszerelni magamat, és pont abban a mély lelki krízisben jöttek el a Závodni család, megint csak, hogy rendszeresen jöttek hozzánk, jöttek meglátogatni, és ott volt a Závodni Évike, és ott volt a Závodni Marika, és mondták, hogy lesz egy evangelizációs alkalom fenn Budapesten, a Népstadionban, ahol Billy Graham amerikai prédikátor, baptista prédikátor fog ott lenni, és hogy szeretettel hívnak engem erre az alkalomra. És én még akkor nem tudtam, de nem csak, hogy hívtak, hanem ők nagyon álhatatosan imádkoztak, értem, hogy én ott tudjak lenni ezen az alkalmon. És Isten megengedte, hogy egy utolsó esélyt adjak magamnak, és azt mondtam, hogy igent mond, vagy elmegyek, és megnézem, hogy mi lesz ott. És emlékszem, felutaztunk Budapestre, és előttem van a zsúfolt Népstadion, előttem vannak az emberek, előttem van a Johnny Erickson Tadának a bizonyságtétele, és előttem van a Billy Grahamnak a prédikációja, és ugye ez a második ige, amit mely alkalomra hoztam, a Galata levélből arról beszélt, és azóta is sokszor előttem van az ige, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is, és többé nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. És milyen döbbenetes, hogy én hányszor feszítettem meg magamat, de nem az Úr Jézus Krisztusért, hanem a saját nyomorúságos bűneim miatt hányszor vittem oda a keresztre magamat, és tettem pokolá az életemet is. És ezen az alkalmon lehetőség volt arra, hogy aki szeretne dönteni, ugye az lemegy, és akkor ott mondták, hogy ott lesznek a segítők, és segítenek mindenkinek, hogy eligazítást kapjon, és én azt mondtam, hogy jó volt, meg szép volt ez a prédikáció, de nekem eszem ágában nincs lemenni. Nem akartam, nem volt szándékomba lemenni, és ahogy láttam az embereket, ahogy indultak lefele tömegekben, a prédikáció újból elém jött, amiről az igehirdető beszélt, és elém jött az is, hogy miért is jöttem én. Elém jött az, hogy mi minden volt az én életemben addig, amit elkövettem, és ami nyomorúságos volt, és ami szégyenletes volt, és amiből én saját magam nem találtam megoldást. És az Úr talált rá megoldást. Ott azon az alkalmon megszólított, megérintett, úgy, hogy makacsan ültem a rokonaim mellett, egyszer csak belül egy szelíd és halk hang megszólított, és azt mondta, hogy nekem szükségem van rád, és neked is szükséged van rám. És én nehezen szoktam erről beszélni, mert félek attól, hogy az emberek azt hiszik, hogy valami tudott hasadásos állapot volt az életemben, de hiszem azt, hogy akkor engem az Úr Jézus szólított meg az ő szent lelkével, és ő beszélt a lelkemmel, és emlékszem a következő pillanatra, hogy nem tudtam már más tenni, hanem csak egyszerűen a léleknek az ereje felállított onnan a helyemről, és az a Mihály már nem az a Mihály kezdett lenni, aki addig volt, egyszer csak ilyen záporeső formájában elkezdett a könnyem szakadni, és azt mondtam a szüleimnek, meg a rokonaimnak, hogy nekem most oda le kell mennem. És végül, hogy indultam le, és ahogy mentem le a lépcsőkön, hogy folyamatosan tolultak elém életemnek addigi életútjai, addig azok a nyomorúságos bűnök, amelyeket elkövettem másokkal szemben, szüleimmel szemben, önmagammal szemben, de elsősorban az Úrral szemben, és én elkezdtem életemben először beszélni Jézusra, és azt kértem, hogy Jézus, ha te létezel és vagy, és te megszólítottál engem, akkor kérlek segíts. Segíts, hogy az én életem megváltozzon, mert nekem erre van szükségem, és lementem arra az alkalomra, lementem ott a segítőkhöz, és emlékszem arra, hogy életem legboldogabb pillanata, legboldogabb napja volt az, amikor este hazaértünk, és úgy feküdtem le, hogy életemben először tudtam nem egy betanult imádságos formában, hanem saját szavaimmal megszólítva az Urat beszélni, és azzal a békességgel keltem másnap reggel is, és akkor mentünk a Deák téri evangélikus templomba, Isten tiszteletre. Életemben először voltam evangélikus templomban, Isten tiszteleten. Emlékeim szerint Zácz Kalicki Péter szolgált, Zácz Kalicki Péter bácsi szolgált, igehirdetéssel, de emlékszem arra, hogy a úrvacsorai alkalom volt, és én az úrvacsorai alkalmon fel akartam állni, hogy szeretnék én is menni oda úrvacsorázni, és akkor Marika néni szelíden szeretettel megfogta a vállamat, és mondta, hogy te most ülj le, mert hát te még erre nem vagy felkészülve, és szegény aztán élete vége felé, amikor egyszer beszélgettünk, mondta, hogy Misi, bocsáss meg nekem, én annyira bánom azt az alkalmat, hogy akkor nem engedtelek oda, mert olyan őszinte vágyakozás volt benned, és hogy testvérek, tényleg így van, hogy sokszor nem azok a felkészülések teszik az életünkbe, hogy most konfirmációi alkalmon vagyunk, és eltöltünk néhány hónapot a lelkésszel, és beszélgetünk az Úr dolgairól. Van az ember életében, és én ezt hiszem, hogy mi nagyon jól tudjuk azok a tiszta pillanatok, amikor tudjuk azt, hogy nekünk most oda kell mennünk, és le kell roskadnunk, és kérnünk kell azt, hogy az Úr tisztítson meg bennünket, és ő pedig tényleg meg is fog bennünket tisztítani. És boldog örömmel jöttem haza, és beilleszkedtem egy olyan közösségbe, amely ma is az én igazi lelki otthonom, András édesapjához elkezdtem járni rendszeresen ifjúsági órára, és ő elkezdett felkészíteni engem konfirmációi oktatásra, és 1989 őszén, október végén egy vasárnapon volt az én konfirmációi vizsgám itt a Nyíregyházi Evangélikus templomban, ott tehettem bizonyságot arról, hogy az Úr Jézus mit végzett az életembe, és nagy boldogsággal, felszabadult örömmel, nagyon jó testvéri közösségben kezdtünk járni. Szerintem ez az, amit most Krisztián így az ifjúsági alkalmain itt a fiatalok körében megtapasztalhat nekünk, akkor tényleg annyira gyorsan repültek az idők, és olyan boldog örömmel voltunk együtt mindig, és annyira szerettünk együtt lenni hosszú-hosszú órákat, és beszélgetni nagyokat, és imádkozni, és lelki dolgokról beszélgetni. 1990-ben érettségiztem, és úgy döntöttem, hogy Evangélikus Hittudományi Egyetemre szeretnék jelentkezni, lelkészi szolgálatra szeretnék jelentkezni. Őszintén szeretnék beszélni arról, testvérek, hogy hiszem azt, szeretném hinni azt, hogy Isten hívott el erre a szolgálatra. Márk evangéliumából kaptam akkor azt az igét, hogy menjetek el széles a világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, de azt is látom, és olyan sokszor beszéltem András édesapjával, aki azóta is a lelki gondozom erről a kérdésről, hogy lehet, hogy akkor nagyon korai volt még ez a döntés egy egyéves keresztényi tapasztalattal lévő embernek oda be az Evangélikus Hittudományi Egyetemre menni. Nagyon komoly próbák elé kerültem. Harmadéves voltam, amikor egy nagyon komoly lelki krízisért az Evangélikus Hittudományi Egyetemen hazugság, szemfényvesztés, amit láttam egy idős professzor részéről is, és ráadásul egy olyan társ részéről, akivel megkészültem eljegyzésre, hogy én azt a lányt szeretném elvenni, és egy vizsga kapcsán nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe keveredtünk, és a professzor őt méltatva, ugye, és engem egy kicsit lehúrogva, és ő pedig ebben a helyzetben, szituációban nem kiállva, ugye mellettem, ez nagyon-nagyon komoly, mély lelki krízisbe sodort engem. A kapcsolatunk véget ért akkor ezzel a fiatal lányjal, és az evangélikus teológián is elkezdődött egy nagyon mély hanyatlás az életemben. Ott próbáltak a professzorok bíztatni, hogy egyháztörténetből jó voltam, és nagyon szerettem, hogy maradjak majd a teológián egyháztörténetet oktatni, de a másik oldalról meg láttam azt, hogy mi megy végbe a teológián, és lázasan kezdtem olyan tudomány felé, olyan intellektuális csapdába kerülni, amellyel kapcsolatban voltak éppen csak zsákutcákat, tévutcákat kezdtem el bejárni. Ez aztán elsodort engem ebből a közösségből, ahova addig rendszeresen jártam. A Zoli bácsi féle ifjúsági alkalomból elkezdtem egy másik közösségbe járni, de igazából nem találtam ott meg a helyem, és elkezdett húzódni a TAU tanulmányaimnak a befejezése is, és 96, illetve 97-ben pedig, mire 5. éves lettem a teológián, és úgy tűnt, hogy talán befejezem, egy olyan zivataros időszak következett újból csak az életemben, ahol édesanyámat elveszítettük, aztán utána nagyapámat el kellett veszítenünk, és ami ugye a két sarkalatos és nagyon-nagyon nehéz, lelkileg nagyon-nagyon mélyre küldő alkalom volt, az egyik az édesanyámnak az elvesztése, és mi már akkor itt házasok voltunk, a másik pedig az első gyermekünknek, kislányunknak, Ráhelnek az elvesztése 97. júniusában, és én akkor annyira mély pontra kerültem a hitemben, hogy én nem vádolni akartam Istent, hanem egyszerűen csak nem értettem, hogy hogyan működnek a körülöttem lévő dolgok, és azt mondtam, hogy bestelenség lenne így bármit is befejezni, és bestelenség lenne így lelkészi szolgálatba kerülni, mert abszolút, de nem tudtam, hogy mi történik, és hogyan lehetségesek ezek a dolgok. És így aztán elhelyezkedtem néhány évig az országos mentőszolgálatnál itt, Nyíregyházán is különböző munkakörökben dolgoztam, majd aztán pedig egy speciális nevelési igényekkel foglalkozó iskolában lettem kollégiumi nevelő, és hogy Isten hogyan nem feledkezett el rólam ezekben a élethelyzetekben is, ugye amikor kollégiumi nevelő voltam, és éjszakára kellett járnom a gyerekekhez, olyan sokszor elém jött az a zsoltár, amit szerintem nagyon sokan tudunk, ugye Dávidnak a zsoltára, és sokszor szóról-szóra idéztem, hogy egyedül ellened vétkeztem, Uram, és azt tettem, amit rossznak tartasz, azért igazad van, ha szólsz, és jogos a te ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogadt engem, és olyan sokszor mondogattam én el ezt a zsoltárt, hogy Isten aztán kezdje el gyógyítani az én életemet, és 2004-ben adódott az alkalom, hogy amikor egy nyári szabadságon voltunk, akkor megkerestek azzal a felkínálkozó alkalommal lehetőséggel, hogy a Kölcsén lévő lelkész nyugdíjba megy, és hogy esetleg elvállalnám-e ezt a lehetőséget. Szeretnék-e abba a gyülekezetbe kikerülni, gyülekezeti munkatárs. Én 2002-ben tettem pontot az addig lévő bizonytalan helyzetre, és egy hittanári diplomát szereztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, tehát evangélikus hittanárként diplomáztam. 2004-ben kerültünk ki Kölcsére, és 9 évig szolgálhattunk ott abban a gyülekezetben. Tehát valójában, és röviden ezzel szeretném befejezni azt, hogy Isten sok csodás dolgot vitt véghez az életünkben. Én hiszem azt, hogy ahogy édesanyámmal halál előtt is nagyon sokszor beszéltük, ő mindig ezt mondta, hogy ne felejtsd el, fiam, hogy Isten az övéit nem engedi. És olyan sokszor megtapasztaltam az életemben, hogy amikor a saját magam nyomorúságos hiányosságai, hanyagsága, bűnei miatt kerültem nagyon nehéz helyzetbe, nagyon mély pontra, Isten akkor is irgalmas szeretetével alám nyúlt, és érthetetlen módon kihozott a sárból és az iszabból, és megtisztította az életemet, és hát Kölcsén volt az egyik olyan erős igeindítatás, amikor a Jeremiás ígét, amelyről András ma beszélni fog, Jeremiás 29-ben ugye kaptuk azt az igét Edittel egy igéolvasás kapcsán, hogy már csak én tudom, mi a tervem, felületek, békességet és nem romlást tervezek, és egy reményteljes jövőt adok nektek. Ezt megtapasztaltuk, hogy az Úr tényleg egy reményteljes jövőt készített számunkra, és, és a hitemben pedig egy nagyon erőteljes változás történt, amikor ebben az évben, 2014-ben Biatorbágyon egy férfi csendeseten vehettem részt, és Isten olyan mélységekbe vezetett el, ott azon a csendeseten olyan meg nem vallott bűneimre, okkult megkötözöttségeimre mutatott rá, amelyet aztán egy ottani lelki gondozóval beszélhettünk át, és tehettem le az Úr Jézus lába elé, és én hiszem azt, hogy a Filippiekhez írt levélben, hogy Isten elkezdte bennem a jó munkát, és el fogja végezni az Úr Jézus Krisztus napjára, és én szeretnék olyan eszköze lenni, hogy ő tudjon megdicsérülni az én életemben, családunk életében és az én szolgálatomban is. Köszönöm, hogy meghallgattak.